1979-ben indított el a Magyar Madár Egyeset ezt a programot, és ennek az a célja, hogy a társadalommal megismertesse azokat a madárfajokat, vagy esetlegesen fajcsoportokat, amelyeknek a védelmében a lakosság, vagy ennek csoportjai, például gazdálkodók, pedagógusok, diákok, vadászok fontos szerepet kaphatnak abba, hogy felhívják a figyelmet ezekre a különböző érdekütközésekre, konfliktusokra, amelyeket fel kell oldani. Tehát egy ilyen társadalom szemlélő célja van ennek. És hát bizony nagyon sok madár volt már az évmadar 1979 óta, és tavaly szintén három fajt indítottunk ezen a versenyen, hisz ez úgy szokott történni, hogy a Magyar Madártenyészet elnöksége kijelöl három madárfajt, és egy társadalmi szavazásra bocsátja ezt, amelyek általában eléggé népszerűek. Tavaly a függőcénegét, a barkócénegét és a nádrigót jelöltük erre a versenyre, és érdekes módon tulajdonképpen a két cinege faj közül, ez azért érdekes, mert egyik sem igazából cinege, a barkós cinege kapta ezt a helyezést. Tehát alapjában véve a barkós cinege egy talán sokak által ismert és mégis kevéssé ismert faja a Kárpát-medence nádasainak, kifejezetten nádi énekes madárról van szó, és nagyon territoriális viselkedésű, állandóan megtalálható, tehát egész évben megfigyelhető a barkós cinege, az a jellemző rá, hogy kisebb-nagyobb csapatokban szokott mozogni, nádasokban általában úgy szoktuk megfigyelni, hogy a nád magját eszegeti. Mint ahogy mondtam, cinegének hívják barkós cinegének, de igazság szerint nem cinege, a neve a magyarországi elnevezéstan szerint cinege, de a timáliákhoz tartozik, amely igazság szerint a papagájfélékhez közelebbi rokon, mint a cinegékhez. Egyébként egy kötelező olvasmányból ez a nagyon szép kis madárfaj ismert lehet akár mindenkinek, hisz Móra Ferencnek a Kincskereső kisködmön című könyvében az egyik novella erről szól, hogy az úgynevezett cinege király, amely egy lázálomba elkergeti a halált megtestesítő gollót, ő a barkós cinege igazából, de ott csak cinege királynak hívják, hisz a régi elnevezés alapján is, a viselkedése alapján inkább a cinegékre emlékeztette az embereket.
A nádasokban találkozhatunk elsősorban velük, ugye?
Igen, elsősorban ez egy nádi énekes madár. Ez annyit jelent, hogy nagyobb tavainkon, víztározókon, halastavakon, elnádasodó koltágokban, csatornapartokon költ, mindig nádasba, de azt szereti, hogyha ez a nádas, ez gyékénnyel van keverve, természetesen mocsarakba is megtelepszik, az a fontos, hogy nád legyen. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a rendszeresen levágott nádasokban, hisz nagyon-nagyon sok nádasunkat mindent ilyen learatják, ott nem tud megtelepedni, általában a nagyon sok éve lábon álló úgynevezett avasnádakat szereti. Nagyon-nagyon fontos azt tudni, hogy mivel mondtam, hogy állandó madár, a barkós cinege nagyon-nagyon-nagyon korán kezd költeni, hisz a nagy csapatok, amelyeket egész évben lehet látni, ezek néha például a Szegedi Fehértón nagy nádasai van, a 2-300 madár is összeverődik, de általában a kisebb helyeken is 8-10 példányból álló csapatok szokták járni a nádasokat, azonban tél végén ezek a csapatok szépen fölbomlanak párokra, és alapjában véve már február végén elkezdik a fészkelőhely keresését, és március elején bizony már költenek. Tehát mivel ilyen nagyon-nagyon-nagyon korai fészkelő, tehát ez a márciusban már teljes fészek aljai vannak, sok portköltése is lehet, általában említik azt, hogy háromszor is költ a barkós cinege, és van olyan, hogy akár még augusztusban is repülnek ki fiókák. Általában 5-6 tojása van a barkós cinegének, és nagyon-nagyon jellemző, nagyon érdekes tény, és ezt kevesen tudják, hogy a barkós cinkék nagyon monogámok, ez azt jelenti, hogy a párok még fiatal korukban az ivarérettséget elérő kor előtt párban állnak, és hát bizony folyamatosan hűségesek egymáshoz, és éveken keresztül együtt tudnak költeni a madarak, ami ritka azért a különböző madárfajoknál, tehát ez a ritkasága a monogámia, és az, hogy hát élethosszanra választanak párt a madarak.
Védett Magyarországon, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Mi határozza meg egyébként, mi alapján lesz védett egy kismadár? Tehát például a barkós cinegének van valamilyen veszélyeztető tényező, ami a fennmaradását vagy a szaporodását veszélyezteti?
Nyilván, hogyha egy madárfajnak barkusznak speciális igényei vannak, és hát a barkusz cégének speciális igényei vannak, hisz általában a havas nem aratott nádba költ, ez már azt jelenti, hogy nyilván az elterjedése is korlátozott, és hogyha az elterjedése korlátozottabb egy madárfajnak, ez szintén azt jelenti, hogy nyilván a példány száma is kevesebb lett. Nyilván az ilyen érdekes madárfajokat, mint például a barkusz cinke, példány számra viszonylag nehéz megbecsülni, tehát általában természetvédelmi hatóság különböző adatok alapján meg tudja állapítani, hogy az állományváltozás az milyen, nyilván ez a veszélyeztetettségből is származik, és hogyha egy madárfajnak az állománya valamilyen oknál fogva veszélyeztetett, akkor nyilván a természetvédelmi értéke is magasabb.
Mondtad, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelme Egyesületnek ez az év madara választás, ez valahol szemléletformálás. Ez azt jelenti, hogy 2023-ban sok helyen találkozhatunk majd a barkusz cinegével? Makón például én már az egyik bevásárlóközpont előtt egy telefonfülkénél találkoztam, barkusz cinege van fölfestve.
Igen, azért is egy jó választás ez, mert amellett, hogy kevéssé ismerik ezt a fajt, gyönyörű fajról van szó, nagyon gyönyörű színei vannak, a szürke feje, a hímeknek ez a bajusz, ez a barkója, gyönyörű, szép, ilyen zsemle színű, nagyon-nagyon meleg színekből álló háttól, illetve a hosszú farka egy nagyon-nagyon szép madár benyomását kelti, vagy ha megnézed, olyan, mint egy trópusi madár. Kevesebben ismerik, és nyilván nagyon-nagyon fontos lenne nekünk, hogy a lehető legtöbben megismerjék. És nyilván nagyon érdekes a viselkedése, nagyon érdekes az élete is, nem beszélve arról, hogy a nádasokban lévő gyűrűző állomások Magyarországon, ilyen például a Hortobágyi Madár vonuláskutató állomás, vagy a Kiskunságban található kolontavi gyűrűző állomás, vagy a Szegedi Fehértó mellett található fehértavi ornitológiai táborban, nádasokban áll a hálóknak a jó része, és hát bizony a barkusz cinke olyan helyen, ahol nádasokban állnak a hálók, ott egy rendszeresen visszatérő fogott faj, és hát bizony például a Szegedi Fehértavon, én ahol gyakrabban gyűrűzök, ott mindig nagy sláger, mikor fogunk egy barkusz cinkét, és hát ezt azért tudni könnyen, nagyon összetartók ezek a csapatok, őszi időszakban, amikor fogunk egy barkusz cinkét, és belemegy a hálóba, az gyakorlatilag ez a nagyon jellegzetes csilingelő, csengőszerű hangjával behívja az egész csapatot. Leginkább 10-et, 20-at, vagy akár 50-et fogunk, és ezek mindig nagy szenzációt keltenek, hisz kézben közelről látni ezt a madárfajt, szinte sokkoló, hisz nagyon-nagyon gyönyörű, és nagyon-nagyon eltérő mintázatú, mint azok a madárfajaink, amelyek nagyon megszokottak.
Mi alapján dönti el egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy egy-egy évben milyen madarakat állít versenybe? Tehát most ugye mondtad, hogy a barkusz cinege mellett volt a függő cinege és a nádirigó.
Alapjában véve nagyon jól látszik, hogy mivel a nádirigó nevében a nád is benne van, és hogyha valaki ismeri a függő cinkeket, azt tudja, hogy mindig nádas területeken szokott költeni víz mellett, mivel itt az elmúlt két évben a száj volt, amely elsősorban vízhiányt okozott, csapadékhiányt okozott, a vizes területek fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet, és itt most nem kifejezetten hagyományos vízi madarakat választottunk, hanem olyan madarakat, amelyek vizes élőhelyeken megtalálható, nádhoz kötődnek, tehát nádi énekes madarakat, és hát ezzel is próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy bizony az ánk vízgazdálkodása bajba van, a klímaváltozás hatásai, hát nem a rossz, hanem talán a kicsit lassabban és nehézkesebben reagáló vízügyi szabályzások miatt a vizes területek úgy általában veszélybe vannak, és hát igazság szerint, mivel a Magyar Madártan Egyesület, mint ahogy mondtam, nagyon sok helyen tart bemutató gyűrűzéseket, vagy állandó madárvonulás kutató állomásokon, vagy szinte adhok jellegű bemutató gyűrűzésekből is nagyon sokat szerveznek a helyi csoportok. Ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a barkusz cinkén keresztül bemutassuk a vizes élőhelyeknek a degradálódását, a vízhiánynak a problémáit, és nyilván a vizes élőhelyekhez, illetve a vizes élőhelyek növényzetéhez kötődő fajokat, amelynek egy nagyon-nagyon szép példája a barkusz cinke, hisz, ahogy mondtam, ez egy gyönyörű madár, és nagyon érdekes a viselkedése. Tehát próbálunk ezen a szép madárfajon keresztül egy óriási társadalmi problémára felhívni a figyelmet, amelyet együtt kell szinte társadalmi nyomásra megoldanunk, különböző társadalmi csoportoknak a véleménye, a lobbia kell ahhoz, hogy Magyarország vízgazdálkodása megváltozzon. És ez nagyon jó eszköz az év madara program, hisz ezeket a madárfajokat figyelemmel követik, és hát nyilván úgy lehet figyelemmel követni ezt a madárfajt, hogy tulajdonképpen kikerülhetetlen a víz, a vizes élőhely, a nádasoknak a meglátogatása, vagy legalábbis az arról való tudakozódás.
Ha már madaraknál tartunk, nagyon sok pici apró madár van, amely nem vonul melegebb éghajlatra, hanem inkább itt marad. Viszont a lakosság elkezdte ezeket a pici apró madarakat etetni.
Azzal kell kezdenem, hogy a madár etetés az igazság szerint nem szükséges a madaraknak, és ezt a felelősségem teljes tudatába állítom. Először is a madár etetés Magyarországon, itt a Kárpát-medencében, ugyan már több mint 100 éves időtartamú törelfész, a rendszeres madáretető mozgalmak, az erre való felhívások több mint 120 évvel ezelőtt kezdődtek, de hát azért tudjuk, hogy előtte is volt sok tízezer év az evolúció során, hogy ezek a madárfajok megjelentek, és hát bizony, ezek a madárfajok könnyű szerrel át tudnak találni. Ez az első dolog. 80-as években, még a 90-es évek elén is voltak kifejezetten nagy telek, ahol a madaraknak a táplálék keresése, a táplálék szerzése bizonyos időszakokban nehezebb volt. Nyilván, amikor volt egy tartós hóborítás, hát azt azért világosan látjuk itt az elmúlt 10 év időjárási adatait megnézve, ez már igazából a múlté. Most a madarak nem csak hogy táplálékot találnak, például különböző növényi eredetű táplálékot, hanem még különböző rovarok is kint vannak, hisz látunk még pókokat, még repültek például az Atalanta leplék, legalábbis néhány példát még lehetett látni, tehát nagyon-nagyon-nagyon megváltozott az egész tél. De a madár etetés mégis fontos dolog, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly edukációt jelent, hisz hogyha elkezdünk madarat etetni, és azért ilyenkor egyébként még az első fagyok megjönnek, még hogyha nem is rendszeresek, de azért hajnalonként bizony az a épp, hogy fagy, az a -1, -2 bekövetkezhet, ilyenkor már érdemes etetni a madarakat. Azzal, hogy etetjük a madarakat, magunkhoz szoktatjuk, a közelünkbe tartjuk ezeket a madarakat, és nagyon-nagyon fontos például az, hogy gyakorlatilag megismerjük őket, hisz nagyon-nagyon sok embernek, hogyha azt mondom, hogy erdélypiny vagy széncienege, nem biztos, hogy mond valamit ez a név, és hogyha etetjük a madarakat, akkor bizony az etetőnkre oda jönnek gyakorlatilag ezek a fajok, és hát óvatatlan is az ember kíváncsi ezekre, tehát föléleszt egy tudásszomjat, és bizony, hogyha valakiben van ez a kíváncsiság, akkor utána nézés, és megismer ezeket a fajokat. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos. De madarakat etetni nem kötelező, ebbe a lassan már mediterrán télnek mondanám, hisz alig-alig van fagy, a madarak ugyan találnak táplálékot, de ennek ellenére fontos edukációs folyamat, tehát a környezeti nevelésnek nagyon fontos része, és hogyha elkezdünk etetni, akkor egészen nyugodtan el lehet kezdeni december 1-től. Általában ilyenkor jönnek a fagyok november végén is, néha-néha egy-egy kis fagy lehet, de decembertől ez jellemző. Viszont egy nagyon-nagyon fontos szabály, amit ugyan mindenhol elmondunk, de itt is fontos kiemelni, hogyha egyszer úgy döntünk, hogy elkezdjük etetni a madarakat, akkor azt folyamatosan fönn kell tartani. Alapszabályként én azt javasolnám, hogy december elén kezdjük eletetni a madarakat, hogyha úgy érezzük, hogy ez fontos nekünk, és akkor viszont folyamatosan az etetőt figyelve pótoljuk ezt, és egészen március elejéig, március első hétvégéig mondjuk lehet etetni a madarakat, és nagyon fontos, hogy mindig töltsük fel az etetőt, mert a madarak ugyan megtalálják a szükséges táplálékot, hogyha nincs ilyen táplálékforrás, viszont hogyha találnak egy olyan, nekik kimeríthetetlennek tűnő táplálékforrást, és ehhez időzítik az életciklusokat, a napi ciklusokat, a táplálkozási ciklusokat, akkor bizony komoly gond lehet, hogyha megszokott helyen nem találnak elességet, tehát akkor át kell állnunk egy másik dologra, és bizony így okozhatunk gondot vele. Tehát alapszabály december elejétől március elejéig, utána már nem kellett etnünk, sőt, azt, hogy a közösségi médiában megjelentek olyan teljességes szakmaiatlan és kárt okozó oldalak, amelyek arra kapacitálnak minket, hogy egész évben etessük a madarakat, ez tévút és ezen óriási gondokat okozhatunk, tehát elég a éli 3 hónapot a madáretetésre szállni, viszont azt folyamatosan tegyük.
Mit adjunk a madaraknak? És ezt azért kérdezem, mert én is a gyerekekkel szoktam etetni a madarakat. Viszont a galambok mindig megjelennek, nem győzük hessegetni őket. Szóval mi legyen az a magkeverék, vagy esetleg gyümölcs, csonthéjas féle, amit kirakhatunk, és akkor mondjuk a galambokat kicsit távol tudjuk tartani?
Kérdés, hogy milyen galambokról beszélünk, mert nekem az az érzés, mint a balkáni gerléről beszélünk.
Igen, így van.
Ami érdekes módon kevesen tudják, egy 100 évvel ezelőtt bejött faj, tehát Balkánról elkezdődött egy ilyen Törökország felé terjeszkedése, és az első megfigyelések nálunk az 1920-as években voltak, és utána gyakorlatilag egy elterjedt közönséges fészkerővé vált, amely állandó madár, olyan sikeres faj egyébként, hogy Törökországban indul, már Angliába is költ. Persze itt az a nagy kérdés, hogy miért kellene őket elhesegetni, vagy miért kellene szelektáltan etetni őket, és elférnek az etetőn, nagyon érdekes őket is közelről megnézni, és egyébként érdekes módon az elmúlt időszakban van egy olyan megfigyelés, hogy a településekről a kifejezetten nagyobb testű, kicsit agresszívebb viselkedésű őrvös galambok is kezdik kiszorítani őket. Tehát nem biztos, hogy tudunk szelektálni, de természetesen, amit ő szabály, az az olajos magpak, napraforgó mag, amely egyébként idén az elmúlt 2 év nagy a szája miatt egyrészt egy viszonylag nehezen beszerezhető termékké vált, másrészt meg drága is. Én alapjában azt javaslom, hogy a tör picit kevert, úgynevezett ócsutú érdemes venni. A madaraknak, ami széncinkéknek, kétcinkéknek, mezei és házi verebeknek egy nagyon-nagyon-nagyon jó táplálék, de természetesen az etetőn szívesen fogyasztják a különböző pinyfélék, mint a tengericek, zöldikék, megyvágók, amelyek bejönnek.
Széncinkékkel gyakrabban lehet egyébként találkozni, mint kékcinkével, ugye?
Etetőkön talán igen. A két faj mind a kettő közönséges fészkelő, madárfaj Magyarországon. Kékcinkéket nagyon gyakran lehet nagy csapatokba, szintén nádasokba látni, és ott is tudnak táplálékot szerezni, például madárgyűrűző táborokban nagyon gyakori vendég október-november tájékán, így az év végén, de természetesen hullámterekben mindenhol lehet őket látni. Talán az etetőn jobban és feltűnőbb bemutatkoznak a széncinegék, de mind a kettő faj azért megjelenik. Nagyon érdekes egyébként, hogy most itt a balkáni gerlék távoltartását azt sokan panaszolják, tehát ez egy fölmerülő probléma.
Mindent megesznek.
30 évvel ezelőtt, meg az volt a probléma, hogy hogy csináljunk verébiztos etetőket. Természetesen ezek a problémák az idő múlásával átértékelődnek, és azóta a mezei verebek nagyon megfogytak, a házi verebeknek is lecsökkent a számuk. Nyugat-Európa mezei veréb már ritka fajnak számít, Angliában nem nagyon költ, például, és angol ismerőseim mesélik, hogy ők időnként elmennek így, akár 150 mérföldet utazva vasárnapi programként, hogy megnézzék egy áttelelő mezei veréb csapatot igazából. Tehát ilyen is van már, ott már ritkának számít, és nálunk is kezd megfogyni. Tehát az elmúlt 30 évet figyelembe véve, mint például a mezei verebek, meg a házi verebeket is nagyon szeretem, és szeretem őket nézni egy-egy etetőn. Nyilván, hogy mit hoz a jövő, hogy hogyan változnak ezeknek a fajoknak az állományai, az egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon nem lehet egyébként a balkáni gerléket elhesegetni, és a széncinkéket látni csak az etetőn. Ezekre a különböző olajos magvakra rámegy ugyanúgy a balkáni gerle, meg a nagy fakopács is egyébként. Érdemes a rigókat is etetni, általában félve vágott almát szoktunk javasolni, ami nagyon jó megoldás, de például lehet az etetőre rakni igazából fajtarabot is, amit szintén nagyon szeretnek a madarak, és ami nagyon érdekes, hogy szintén a klímaváltozás hatása, hogy 20-30 évvel ezelőtt, mikor kemény terek voltak, elsősorban roharevő madarakat nem nagyon lehetett látni, azonban itt az elmúlt 10 évben rendszeresen előfordul, hogy barátbosszánták, illetve csillagcsapfüzikék áttelelnek most már, tehát már ez is megtörtént, hogy egy elsősorban roharevő madár is simán áttelel Magyarországon, tehát ez is jelzi, hogy a Kárpát-medencében a klimatikus viszonyok nagy mértékben módosultak, sokkal melegebb lett, és hát bizony a hótakaró az egy olyan dolog, amelyről álmodozunk, főleg karácsony idején, de hát ez általában csak 1-2 napot szokott, és elsősorban a hegyekben megjelenik. Itt az Alföldön, Kelet-Magyarországon nagyon nehéz azért egy tartós hótakaróba belefutni, bár mindig reménykedünk, hogy hátra lesz 1-2 hét, ami a csapadék háztartás miatt is nagyon fontos, hiszen elolvadó csapadék, a hó, az föltölti a szikes tavakat, és létrehozza azokat a jobb állapotokat, ahol a talajvíz az picit magasabban van, az időszakos tavak megtelnek, és egy viszonylag jó tavaszt biztosít például a vízi madaraknak is.
A verebeket egyébként jó, hogy mondtad, mert azt én is tapasztaltam, hogy évről évre kevesebben vannak, viszont az is biztos, hogy a verebek nagyon bátrak, hangosak, csapatban jönnek. Nekem itt a kertben van egy cinege pár, amely későn érkezik, későn jelenik meg, És azt a gyerekek nagyon szeretik, a cinegénél nagyon halkan is, nagyon csöndbe kell lenni, a legkisebb neszt is meghallja, még akkor is, hogy ha bentről nézzük, és egy ajtó vagy egy ablak választ el bennünket, a legkisebb mozdulatra bármire azonnal elszáll a cineget.
Bizonyos madárfajok viselkedésében szoktunk látni különbségeket. Azok a madarak, amelyek jobban urbanizálódtak, azok jobban elviselik az embert, főleg, hogyha megtanulják azt, hogy igazából komoly veszélyt az emberi jelenlét nem jelent számukra. Nagyon jó példa erre, például a fekete rigó, amely 50-60 évvel ezelőtt nem is jött a városba, kint éltek gyakorlatilag álterekbe, erdőkbe. Most a városi rigók az állandóak lettek, és lehet azt tapasztalni, hogy szinte a lábunk alatt ugrabugrálnak, és igazából bizalmasak az emberre, megtanulták. A széncinkéknek, kétcinkéknek is bizalmat a napba viselkedése, de egyedi különbségek is lehetnek igazából, és nyilván egyébként, hogyha esetleg lenne egy hidegebb, nagyobb tél, tartósabb hótakaróval, akkor a viselkedésük egy picit megváltozik, jobban kötődnek az etetőhöz, és jobban megszokják az ember jelenlétét. Tehát ez nyilván változik, de nagyon jó meglátás az, hogy különböző fajoknak teljesen különböző a bizalmasság, az emberhez való meghatározottsága. A madáretetés mellett még egy nagyon-nagyon fontos dolgot kiemelni. Azt próbáltam hangsúlyozni az elején, hogy a madáretetés nem kötelező, nem fontos, a madarak jól megvannak nélkül, de ha elkezdjük, akkor viszont ez egy kötelezettség, és folytatni kell. Nagyon-nagyon fontos, hogy közelebb kerüljünk a természethez, tehát nagyon-nagyon nagy létjogosultsága van. Viszont kihagyható. Viszont van egy nagyon egyszerű dolog, ami sokkal kevesebb energia ráfordítás, sokkal kevesebb pénzügyi ráfordítás, és ezt viszont január 1-től december 31-ig egész év, az év 365 napján keresztül erősen javaslom, és ez a madáritatás. Nem kell hozzá semmit tennünk, beruházás az maximum egy nagy cserép alátét, ami lehet akár műanyag is, amelybe minden nap friss vizet öntünk. Nyilván december-januárban ez lebefagyhat, akkor is fontos, hogy megtörjük a jeget, kicseréljük a vizet, és ez igaz az egész évre. Ez viszont nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert az átlag hőmérséklet emelkedett, a nyarak sokkal melegebbek, ha belegondolunk, és bizony májustól egészen szeptember végéig szinte bármelyik nap előfordult 30 fok fölötti hőmérséklet, és az aszállyal együtt ez egy komoly gondot jelent, hogy főleg városokban nem mindig tudják megtalálni a megfelelő vízforrást, ivási lehetőséget a madarak, és ez bizony járhat komoly gonddal is, hisz a szemében 3-4 évvel ezelőtt volt, hogy tömeges fekete rigó pusztulás jelentettek például Szeged panel lakásai körül, ahol bizony hőhutát kaptak a fiatal fekete rigók, és mivel nem tudtak megfelelő helyen ivási lehetőséget találni, bizony nagyon sok elpusztult, itt nagyon sok az néhány tucat, de nyilván ez már szinte tömeges pusztulásnak tudható be. Tehát a madáritatás az egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon fontos, és igazság szerint talán még többféle madárfajt is tudunk a kertbe becsalogatni, hisz ugyanúgy használják a etetőre járó madarak is, de néha olyan különleges madarak is meg tudnak jelenni, amely egyébként nem, vagy nem annyira mennyire az etetőre. A vörösbegyektől kezdve a különböző harkányfajokon keresztül nagyon sok madár meg tud jelenni, poszáták például, füzikék tavaszi-nyári időszakban, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, sokkal több madárfajt meg tudunk figyelni, és bizony a vízbiztosítás az ugyanolyan fontos madarak részére, mint ahogy nekünk is a folyadék mennyiségünket bizony el kell fogyasztani, és nagyon-nagyon-nagyon megállálják a madarak. Mind az etetőnél, mind az itatónál azért érdemesebb egyébként a macskákra odafigyelni, tehát egy picit macskabiztosabb megoldásokat találni, tehát olyan helyre rakni, ami esetleg megemelte az itató, vagy mondjuk egy fa törzse, hogy nehezebben érjen a macska. Tény, hogy a kijárós macskák nagy kárt tudnak tenni a madárállomány, mert éves szinten egy milliós elejtett énekes madárról beszélünk, amit a házi macskák okoznak, tehát ez is egy jelentős probléma, ami megérne egy újabb beszélgetést, talán a felelős állattartás és a természetvédelemnek a helyzete.